Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent Márk könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben egy írástudó megkérdezte Jézustól, melyik az első a parancsok közül. Jézus így válaszolt, ez az első, halld Izrael, az Úr, ami Istenünk az egyetlen Úr, szeresd Uradat Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. A második hasonló ehhez, szeresd fel a barátodat, mint önmagadat. Ezeknél nincs nagyobb parancsolat. Az írástudó erre azt válaszolta, valóban jól mondod, Mester, hogy ő az egyetlen, és rajta kívül nincs más. És azt is, hogy őt teljes szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből szeretni, embertársunkat pedig úgy szeretni, mint saját magunkat, többet ér minden égő vagy véres áldozatnál. Jézus az okos felelet hallatára megdicsérte az írástudót, nem jársz messze Isten országától. Ezután több kérdést már nem mertek neki föltenni. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek! A mai evangélium utolsó mondata magyarázza meg az egész helyzetet, amiben az írástudó kérdése elhangzik. Több kérdést már nem mertek föltenni. A helyzet ugyanis az, hogy a zsidók vezetői felbőszültek az Úr ellen, amikor a gonosz szőlőmunkások példabeszédét elmondta. Magukra vették a hasonlatot teljes joggal, és keresték a módját, hogy lejárathassák az Urat az emberek előtt. Ezért kezdték őt különféle kérdésekkel zaklatni. A Herodes pártiak azt kérdezték, hogy szabad-e adót fizetni a császárnak. A szadduceusok a föltámadás dolgában próbálták zavarba hozni Jézust. Végül egy írástudó állt elő a főparancs kérdésével. Mindegyikük frappáns választ kapott, ezért hagytak fel ezzel a szándékukkal. A dühük nem csillapodott, inkább egyre egyértelműbbé lett, másként nem győzhető le az Úr, csak ha kiiktatják a közösségből. Így az elvi ellentét egyre inkább fizikai és egzisztenciális ellenségességé növekedett. A maguk oktalanságának, vétkességének belátása szóba sem jöhetett. A gőg és a hatalomvágy megkeményítette a szívüket. Mivel mindhárom csoport kudarcot vallott, a kérdés számukra leszűkült, vagy Jézus, vagy ők. Illetve egyértelművé vált, Krisztusnak vesznie kell. Ezek a kérdések tehát nem tudakozódó kérdések voltak, még csak vitaindítók sem, hanem kifejezetten provokációk. Rá akarták bizonyítani Krisztusra, hogy nem Istentől jött tanító, sőt, még csak tanító sem, mert téves dolgokat tanít. A válaszok azonban nem az ő hamis tanítását bizonyították, hanem a kérdezők bűnös, sőt hitetlen voltára derítettek fényt. Talán ez a harmadik kérdés volt a legátlátszóbb és legszemtelenebb. Azt akarta kideríteni, hogy Jézus egyáltalán hithű zsidó-e. Az ugyanis egyetlen zsidó számára sem volt kétséges, hogy az ő hitének alapja az, hogy csak egyetlen Isten van, aki a mindenség ura. Éppen ezért a választott néptagjainak legalapvetőbb kötelessége Isten imádása. Ezt megkérdőjelezni pedig nem más, mint pogánsággal vádolni valakit. Az Úr Jézus világosan észlelte a gonosz szándékot mindegyik kérdésnél. Olyan válaszokat ad, amikbe nem lehetett belekötni. A farizeust pedig azzal szégyeníti meg, hogy megdicséri őt a helyes hitéért. Érzékelhető is a provokátor zavara, mert azzal próbál nyerekben maradni, hogy megdicséri az Urat, mint egy kisdiákot, aki megfelelt a hittanvizsgán. Az Úr Jézus válasza valóban olyan is, mint vizsgázó gyerek válasza, idézi a Szentírást, és elmondja a zsidók szokásos imáját. ez a Smá Izrael. Ezt minden férfi reggel és este elimádkozza, sőt, még az ima dobozkában is ezt őrizték. Ez volt a zsidó hitvallás. Ez mutatja az írástudó fölényeskedését és arcátlanságát. Krisztus igaz hitűségét vonja kétségbe. Talán arra utal ez a szemtelen kérdés, hogy az urat Isten fiának nevezték sokan, illetve messiásnak tartották. Azt gondolhatta az írástudó, hogy ő most bebizonyítja, hogy Jézus nem az Isten fia és nem messiás. A pontos idézet azonban leforrázza őt, és kénytelen elismerni Krisztus hitének igaz voltát. Az Úr Jézus három válasza az egyes kérdésekre nem egészen fedi a zsidó felfogást. Így nem csak választ kapnak a kérdezők, hanem tanítást is. Az adófizetés jogosságára nem szóval válaszol, hanem az adópénznel magával. Hiszen azon a császár képe látható, az adófizetés tehát nem hittani kérdés. A föltámadás kérdése pedig nem szűkíthető le a halál dolgára. Ha a halálnak nagyobb hatalma lenne, mint a Teremtő Istennek, vagyis a pusztítás felülírhatná a teremtés nagyszerűségét, akkor nem Isten lenne az egyetlen Úr a világon. A halál pusztítása ugyanis eredményesebb lenne, mint a teremtés életadó jósága. Ez pedig nem Isten minden hatóságát mutatná, hanem oktalan és hiába való erőlködését a teremtéssel. Lám, nem tud maradandót alkotni Isten. Na de erről szó sincs, hiszen a halált mindenképpen megelőzi az élet, csak az képes meghalni, ami él. Így a halál egyáltalán nem önálló tényező, hanem ő függ az élettől. Az élő Isten pedig, aki az élet istene, örök, és így a halál egyáltalán nem lehet örök, vagyis van feltámadás. Ami pedig a főparancsot illeti, erre is az Úristen örök volta ad választ. Ő az egyetlen a világon, aki örök életű, a szó minden értelmében. Így tehát semmi sem előzheti meg őt, minden más előírás és parancs csak mulandó dolgokra való előírás. Isten ad mindennek életet, ugyan mi előzhetné meg hát az ő fontosságát? Isten imádása tehát nem csupán parancs kérdése, hanem egzisztenciális kérdés az ember számára. Aki életet, sőt örök életet keres, az csak Istennél találhat erre rá. Az Úr Jézus válasza az írástudó számára is új dolgot tartalmazott, hiszen nem csak a legfőbb parancsot emelte ki, hanem a másodikat is hozzá kapcsolta, ami a felebaráti szeretet követelménye. Az írástudó ezt a választ hallva kapcsolt, mert azért nyilván értett Isten törvényéhez, az Isten az első, és az Isten képe és hasonlatossága, vagyis az ember a következő. Minden egyéb már csak utánuk következhet. Ezért a maga jóváhagyó válaszában is összekapcsolja a kettőt. Az Isten szeretete a legfőbb feladatunk, és ebből fakad az egymás iránti szeretetünk kötelezettsége, mert valamennyien Isten képére lettünk teremtve. De ez mégiscsak a második, hiszen önmagában véve, és ez mindennapi tapasztalat, az ember alig ha szerethető. Ő nem csak az Isten képmása, de a bűn forrása is. Az ember ad erkölcsiséget mindennek ebben a világban, azzal, hogy jóra vagy gonoszságra használja föl. Tőle függ a világ jósága és értékessége. Ahogyan erről Szent Pál ír a rómaiakhoz írt levelében, a sóvárgással eltelt természet Isten fiainak megnyilvánulását várja, hogy a mulandóság szolgai állapotából felszabaduljon Isten fiainak dicsőséges szabadságára. Ezért hát bátran mondhatjuk, hogy az embernek Istenhez térése világot rengető, lényegesen fontos dolog. Az viszont az írástudó becsületére legyen mondva, hogy a jóváhagyó válaszában már mesternek szólítja az urat. Belátja, hogy a lényeget látó és meghatározó személlyel próbál vitatkozni, vagy a tudását kétségbe vonni. A válaszát értékelhetjük a vereség elismerésének is. Az úr pedig egyáltalán nem akarja megalázni ezt a tudós embert. Szavai nem csak vigasztalásként hangzanak el, hanem inkább bátorításként is. Nem jársz messze Isten országától. Krisztus az alattomos szándékú kérdést egyszerű beszélgetésként értékeli, és azzal zárja le az ügyet, aminek hirdetésére közénk jött. Hiszen 3 éves tanítását annak hirdetésével kezdte, hogy bűnbánatot kell tartani, mert közel van az Isten országa. Itt pedig most konkrétan is megállapítja, hogy ez az írástudó elérheti a célt. A tudása alapos, az erkölcsi érzéke alázatra készteti, így tehát jó úton halad a végső cél felé. Az úr nem rója föl neki, hogy csatlakozott a többi ármánykodóhoz, inkább úgy tekinti, hogy rossz társaságba keveredett. Érvényes rá, amit más vitatkozóknak mondott. Vizsgáljátok az írásokat, hiszen azt tartjátok, hogy bennük találtok örök életet. Ez az ember úgy tűnik, jól használja az írások ismeretét. Valóban üdvösségére szolgálhat. Ez az evangélium részlet pedig minket arra figyelmeztet, soha ne feledjük el, hogy mindeneket megelőz Isten. Amen.